Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 171. éneket. 171. énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele első részében, a 6-tól a 16-ig terjedő versekben. A Galata levél első részének 6. és következő verseit ülve hallgassuk meg. Hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumra hajlotok, holott nincsen más. De némelyek zavarnak titeket, és el akarják feldíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Amint előmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek azon kívül hirdet valamit, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, amit én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, hogyan forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anya szent egyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sokkortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Amikor azonban Istennek tetszett, kiválasztott engem anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szeretnénk átélni most, hogy milyen semmik, kicsik vagyunk mi előtted, és milyen fölfoghatatlanul nagy az a szeretet, amivel mégis nem csak magadhoz hívsz és engedsz, hanem magadhoz ölelsz mindnyájunkat. Dicsőítünk téged, hogy nincsenek feltételeid. Nem azzal kezdődik ma sem a veled való találkozás, hogy ezt vagy azt teljesítenünk kell, és azok után szóba állsz velünk, hanem azzal kezdődik, hogy szeretettel megszólítasz. Köszönjük, hogy ma is magadhoz hívsz mindnyájunkat. Nem csak ide a templomba hívtál, hanem veled az élő Istennel lehet találkozásunk. Tudjuk, Urunk, hogy a te szentséges színed előtt iszonyatossá válik a bűn. Tudjuk, hogy a te világosságodban lelepleződik minden sötétség. Tudjuk, hogy a veled való találkozásban átformálódik mindannyiunk élete. Könyörülj rajtunk, hogy őszintén vágyakozzunk erre. nem akarjuk félteni magunkat tőled, és nem féltjük semminket sem tőled. Amit te el akarsz venni, attól meg akarunk szabadulni. Hogy amivel meg akarsz ajándékozni, azzal igazán gazdaggá válik az életünk. Könyörülj rajtunk, és add a te igédet nekünk. Hadd legyen ma boldog tapasztalatunk az, hogy a rólad szóló emberi bizonyságtétel a te önmagadról való bizonyságtételeddé válhat. Élő igével ajándékozz meg minket, hogy az életet támasszon, és erősítse bennünk az új életet. Könyörülj meg rajtunk, és így használj föl mindent, ami itt ma elhangzik, a te dicsőségedre és a mi üdvösségünkre. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Kérünk, Urunk, győzz meg minket erről, hogy így igaz, ahogy énekeltük, minden kincsnél nagyobb gazdagságot jelent a te igéd. A te igéd igazság. Úr Jézus, a te beszéded lélek és élet. A te igéd teremtő hatalom. Így szólíts meg most minket, és segíts, hogy a te igédet elrejtsük szívünkbe, és engedjük, hogy belülről kifelé ható csodálatos erő legyen, ami átformál, és megtanít a te dicsőségedre és mások javára élni. Így kérünk, hogy szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a felolvasott igében már hallottuk, annak első néhány versét újra olvasom. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele első részében a 6., 7. és 8. vers így hangzik. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumra hajlotok, holott nincsen más. De némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. 471 esztendeje annak, hogy 1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára közszemlére kitette híressé vált 95 tételét. Ezzel vette kezdetét a 16. századi egyházreformáció. Ez a csodálatos Isten lelkétől ihletett megújulási folyamat a maga harcaiban és történetében néhány olyan summás hitvallást kristályosított ki, aminek nagy ereje volt akkor is, és amit ma is ugyanúgy vallunk mi is. Ezek közül a három legfontosabb talán az volt, amit latinul akkor így mondtak és így írtak, sola scriptura, solus Christus, sola gratia et fide. Magyarul egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből hitáltal. Ami megmagyarázva annyit tesz, hogy egyedül a Szentírást fogadjuk el Isten hiteles kijelentésének. Ezzel egyenértékű kijelentés forrás nincs. Egyedül Krisztus tud nekünk üdvösséget adni, akik Istentől elszakadtunk, és az ő érdeméért könyörül rajtunk Isten. És egyedül Isten kegyelméből, hitáltal lehet a bűnös, Istennel szemben mindig lázadó ember újra Isten gyermekévé. Ha Isten segít bennünket ma, holnap este és jövő vasárnap, ezt a három szóluszt tanulmányozzuk, mi ezeknek a mai, hozzánk szóló időszerű üzenete. Ma tehát ezt vegyük előre, sola scriptura, egyedül a Szentírás, Isten kijelentése. Szóljunk ennek a hitvallásnak a bibliai alapjairól, azután szeretnék valamit arról mondani, miért vált ez különösen időszerűvé most a mi számunkra, és végül arról, hogy személyes életünkre nézve, mik ennek a gyakorlati következményei. Hogyan épül a Bibliára ez a vallomás, hogy egyedül a Szentírásban mondja el Isten mindazt, amit önmagáról, mi rólunk az emberről, és a velünk való tervéről tudnunk kell. Mi valljuk azt, hogy csak a Bibliába bekötött 66 kicsi könyvecske tartalmazza az Isten önmagáról szóló hiteles kijelentését. Hogyan lehet ezt bebizonyítani? Annak, aki ezt nem akarja elhinni, sehogy. De különös megfigyelés, hogy attól kezdve, hogy ezeket a könyveket írásba foglalták, az Istenben hívő, az Isten szent lelkét kapott emberek egymástól teljesen függetlenül fölismerték benne az Isten kijelentését. Az első évektől kezdve megkülönböztették ezeket az írásokat minden egyéb írásműtől. Nem volt akkor még kanonizálás, nem állapította meg zsinat, hogy hány könyv tartozik bele a Bibliába, és a többi miért nem. Egyszerűen ráismertek, fölfedezték benne, hogy ennek más a jellege. Ezek isteni ihletettségű könyvek. Ilyen, hogy inspiráció, ihletettség, ezek a szakkifejezések mind később alakultak ki, amikor valahogy le kellett írni azt, amit tapasztaltak, meg kellett fogalmazni. De az első tapasztalat egymástól függetlenül az volt, hogy ezek másféle írások, mint az összes többi. Ezekben Isten beszél. Ezek az iratok évezredek alatt igazaknak bizonyultak. Ma is olyan erővel szólít meg Isten rajtuk keresztül embereket, hogy attól megváltozik az életük, az egész gondolkozásuk. Ezeken a szövegeken keresztül mi hívő emberek ma is valóságos vígasztalást, biztatást, eligazítást, útmutatást kapunk Istentől. Mindez természetesen a hitnek a fölismerése és a bizonyossága. De ez, hogy Isten kijelentése és egyedül hiteles kijelentése, a Szentírás, ez egy olyan sark igazság, idegen szóval axióma, ami minden tudományban van. Vannak olyan alapigazságok, amiket voltaképpen nem tudnak bizonyítani, de amik igazaknak bizonyulnak a gyakorlatban újra és újra. És amik nélkül egyszerűen nem lehet tovább dolgozni. Nos, egy ilyen igazság ez is, hogy fölismerték hívő emberek ezekben az írásokban Isten hiteles kijelentését, és annak fogadták el ezeket, aztán később történt az, hogy kanonizálták, mint ahogy előbb fölfakad a forrás, és utána szokták azt körülvenni valamivel, hogy ne szennyeződjék, és tiszta víz jöjjön belőle. Előbb ismerték föl, hogy ezekben Isten önmagáról beszél, és Isten beszél ezeken keresztül hozzánk, és utána állapították meg, hogy ez a 66 az, és a többi nem, és miért nem. Nos, miért fontos erről egyáltalán beszélni, és milyen időszerűsége lehet ennek? Két kísértés állandóan fenyegette a vallásos embert. Az egyik az, hogy azon kívül, amit Isten önmagáról, rólunk, a világgal való tervéről elmondott, szeretett volna az ember még megtudni valamit Istentől. És sok élményére ráfogta azt, hogy ez is kijelentés. Különösen ettől nagyobbá is lehet valaki, hogy nekem külön kijelentést adott az Isten. Nos, ettől óv minket nagyon Isten, és azt mondja, hogy innen lehet az ő kijelentését megérteni. Nincs külön kijelentés. És a másik fontos és gyakori tévedés az, hogy mindig igyekeztünk kiegészíteni valamivel Istennek a Szentírásban kapott kijelentését. Hiszen olyan sok más hasznos, okos, szép könyv is van még. Tegyük oda mellé azokat is. Ki ezt, ki azt válogatott, és megpróbáltuk kiegészíteni. Mind a kettőtől óv minket Isten. Az előbbitől azért óv, mert a Szentírás tanúsága szerint Isten a kijelentést befejezte. Jézus Krisztusban mindent elmondott nekünk, amit őróla és magunkról tudhatunk. Krisztus az Isten teljes kijelentése. Aki látott engem, látta az atyát, mondja Jézus, és ott az ő keresztjénél napnál világosabban kiderült, hogy mennyi mocsok, szenny, bűn van mindannyiunk élete mélyén, a vallásosok szívében épp úgy, mint az istentelenekében. Megtudhattuk Jézussal találkozva, hogy ki az Isten, kik vagyunk mi, és mit akar Isten velünk. Ehhez Isten nem tesz hozzá semmit. A kijelentés lezárult. És mivel ennek az írásos okmánya a Szentírás, ami ebben van, az magában foglalja mindazt, amit Isten önmagáról elmondott. És ennek a megértése által támaszt az Isten a hitetlen szívben hitet, és hozza kapcsolatba magával a tőle elszakadt embert. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy nekem álmomban megjelent az Úr Jézus, és én ezért hiszek, annak a hite hamis alapra épül. Mert nem jelenik meg álmában az Úr Jézus senkinek, álmodhat róla, de a mi hitünk akkor épül igaz alapra, hogyha annak a fundamentuma az a Krisztus, aki önmagát nekünk a Szentírásban kijelenti. Vagy látomásban látta valaki Szűzmáriát, és attól kezdve hisz. Vagy a rajongók mindig azt mondták, és ma is azt mondják, hogy neki külön vonaluk van Istenhez, és ők új kijelentéseket kapnak, és azokat mondják, hogy így szól az Úr. Ez biztos, hogy hazugság. Mert így szól az Úr, ahogy az itt írva van. És maga a Szentírás mondja, hogy ehhez nem tesz hozzá Isten semmit. Ezt kell nekünk egyre mélyebben, egyre tisztábban megértenünk. Nagyon felszínesen és hiányosan ismerjük. Aki teljesebb Isten ismeretre, igazabb önismeretre akar jutni, ezt az Isten kijelentett igéjét értse és ismerje meg a Szentlélek világosságánál jobban. De ehhez Isten nem tesz hozzá újat. Vagy ha valaki ezt mondja, a Biblia állítja, mindjárt olvasni fogom, hogy az hazugság. Tehát, ha mi valljuk azt, ahogy a mi eleink olyan szépen mondták, hogy Isten igéje szerint reformált a mi gondolkozásunk és hitünk, akármilyen felekezethez tartozunk, lehet az az Isten igéje szerint reformált. Ez azzal kezdődik, hogy Istennek a teljes kijelentését Jézus Krisztusban fogadjuk el, és Isten kijelentése írásos okmányának a Szentírást fogadjuk el, és amit az ige, az írott ige mond, azt tekintjük igazságnak, és nem akarunk hivalkodni külön személyes kijelentésekkel. A másik gyakori tévedés az, hogy kevés ez nekünk. Megpróbáljuk kiegészíteni. És erre mondták a reformátorok azt, és vallom én is, és kívánom, hogy minél többen jussunk el erre a felismerésre, hogy a Szentírással egyenrangú kijelentésforrás nincs más. Semmilyen emberi mű nem azonos értékű és hitelességű azzal, amit a Biblia magában foglal. Lehet az az emberi mű nagyon hasznos, nagyon okos, nagyon igaz, ajánlott olvasmány, de nem isteni kijelentés. Az isteni kijelentés ez. Ha pedig valaki ehhez még valamit hozzátesz, akkor tévelyeg. Sokszor megkíséreljük mi ezt, egészen modern kísérletek is vannak, meg régiek is. A római katolikus és keleti ortodox testvérek a Szentírás mellé régóta oda teszik a szent hagyományt. A reformáció után nem sokkal tartott tridenti zsinat azt mondta, hogy a Szentírásba foglalt 66 könyv mellé vegyük még oda az úgynevezett apokrifus könyveket is. Az antropozófusok azt mondják, hogy a Biblia plusz Steiner Rudolf könyvei. Az úgynevezett evangéliumi spiritizmus azt mondja, hogy a Biblia plusz bizonyos médiumok által kapott új kijelentések. Vaskos kötetekben ki is nyomtatták ezeket. Isten igéje azt mondja, hogy csak a Szentírás. Készek vagyunk-e legalább elgondolkozni ezen? Felülvizsgálni az ezzel kapcsolatos eddigi vélekedésünket. A Biblia a legkülönbözőbb korokban nagyon hangsúlyozta ezt. Abból a sok igéből, ami erről szól, csak négyet vagy ötöt hadd idézzek, úgy elosztva néhány évszázados szünetekkel. Amikor Isten népe az ígéret földjének a határán volt, és az egyiptomi rabszolgaságból Isten visszavezette őket, és kijelentette újra magát a népnek, akkor ezzel zárta a kijelentést. Mózes 5. könyvében olvashatjuk ezt. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amit parancsoltam nektek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak a ti isteneteknek parancsait. És utána elmondja, hogy az egész népnek, mint népnek a jövője is attól függ, hogy megtartják, vagy nem. Hogy hozzátesznek-e, vagy lecsípnek belőle, ami nem rokonszenves nekik, vagy pedig elfogadják az egészet Isten igéjének, és megelégszenek azzal, és nem akarják azt kiegészíteni. Néhány száz évvel később a példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk. Az Isten teljes beszéde igen tiszta, pajzs az ahhoz folyamodóknak, ne tégy hát az ő beszédéhez, hogy hazug ne légy. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy hazug ne légy. Egyszer külön kellene beszélni arról, hogy Jézus számára milyen súlya volt a Szentírásnak. Ugye akkor a Szentírás az Ószövetség volt. A kísértővel vívott harcában semmi más nem tesz. Csak a Bibliát idézi. Meg van írva. És idézi pontosan a Szentírás odaillő passzusát. A farizeusokkal vitatkozva idézi a Szentírást. Húsvét után az emmausi tanítványokkal azoknak a kétségbeesését, vigasztalanságát nem valamiféle beszéddel próbálja gyógyítani. Magyarázza nekik az írásokat, amint meg volt írva őról a Mózestől kezdve a profétákon keresztül. Írást magyaráz. Hát ha valaki, az Isten fia tudott volna újat mondani, vagy valami eredetit, és nem. Ő az írott igéhez nyúl. Erről a sziklaszilárd talajról még az ember Jézus Krisztus sem lépett le. Hogy merészelünk mi akkor lelépni? Vagy mivel akarjuk mi kiegészíteni? Pál apostol halála előtt az utolsó levelében Timóteusnak ezt írja. Gyermekségettől fogva ismered a szentírásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. Nem ad neki nagy bölcs atyai tanácsokat, pedig fiának tekintette. A legfontosabbnak ezt tartja. Nagyanyád, anyád, meg én is az írott igéjel tanítottalak, annál maradj meg életed végéig, akkor virágozni fognak a gyülekezetek a szolgálatod nyomán. Az írott ige. És nem véletlenül olvassuk a Biblia legvégén, az utolsó előtti versben ezt. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz e profétálás beszédeiből, Isten annak részét eltörli az életnek könyvéből. Nem idézem tovább az igéket. A Biblia tehát nagyon egyértelműen vallja önmagáról, hogy a mi hitünk elégséges alapja, nem kell kiegészíteni semmivel, mert akkor tisztátalan fogunk keverni a tisztába. Igyunk mi a tiszta forrásból, innen mindent megtudhatunk, amire az életben és az örökké valóságban szükségünk lesz. Miért van ennek most a számunkra különös időszerűsége, hogy ne akarjuk kiegészíteni a Bibliát semmivel, mert az összezavarja a hitünket és elszakíthat minket Jézustól. Egyebek között annak, hogy a nyár óta államunk engedélyezett vallássá tette Magyarországon a mormon vallást is. Itt a közvetlen közelünkben fölépült a gyönyörű imaházuk, elkezdték aktív missziójukat, szép kiállítású könyveiket osztogatják, és megnyerő modorral hívogatnak magukhoz ebbe az új mozgalomba. A mormon vallás tipikusan olyan, hogy a Biblia plusz a mormon könyve. Sőt, a sorrendet következetesen úgy írják, hogy mormon könyve és a Szent Biblia. Valamivel ki kell egészíteni, és a hangsúly egyre inkább áttolódik arra, ami nem Isten hiteles kijelentése. Ezért szükséges, ha röviden is valamit erről a felekezetről tudnunk. Megtévesztő módon úgy nevezik ezt az egyházat, hogy Jézus Krisztus mai szentjeinek egyháza. Vagy így is fordítják olykor az angol kifejezést, hogy az utolsó idők Jézus Krisztus szentjeinek egyháza. De inkább ez fog meghonosodni, mert ez magyarosabb, hogy Jézus Krisztus mai szentjeinek egyháza. Szeretném előre bocsátani, hogy mindaz, amit most mondani fogok a mormonokról, az ő saját irataik alapján hangzik el, egy része idézet lesz, és mindezt, amit elmondok, az irántuk való őszinte szeretettel és tisztelettel mondom. de legalább annyira szeretem a testvéreket is, akikért Isten felelőssé tett, mint pásztorukat egyelőre, és kötelességem inteni és óvni a rám bízottakat. Ennek a vallásnak az alapítója egy bizonyos Joseph Smith, aki 1805-ben született az Egyesült Államokban. 15 éves volt, amikor az erdőben egy látomása volt, két fehér alak jelent meg neki, akik a levegőben lebegtek, és az egyik ezt mondta a másiknak, ő az én fiam, őt halljad. 3 év múlva egy másik látomást látott, amikor a szobájában imádkozott egy este, és a sötétben egy vakítóan fényes, fehér alak jelent meg neki, így mondja, hogy Isten hírnöke, később név szerint is emlegeti, úgy hívták, hogy Moroni, és ő elmondta Smithnek, hogy hova rejtette el Moroni annak idején az 5. században azokat az aranylemezeket, amelyekre le van írva egyiptomi, káld, asszír és arab nyelven Amerika őslakóinak a története. Ezeket ő, Moroni és az apja Mormon írták, egy bizonyos Nefita néptörzsnek az utolsó történetírói és Amerika első profétái, és ezeket majd Smithnek kell angolra lefordítania. 4 év múlva kézhez kapta a lemezeket, és egy varázskő, két látókő segítségével az említett nyelvekről angolra fordította. Ez a Mormon Biblia. Néhány esztendővel ezután, amikor 24 éves volt, Keresztelő János jelent meg neki látomásban, és ráruházta az ároni papságot. Ennek a felhatalmazásnak az alapján 1830-ban egyházat szervezett, aminek az alapja a Mormon Biblia volt. Mivel bizonyos okok miatt bevezették a többnejűséget, ezért nagyon sokat üldözték őket, nagyon sokszor kellett a meglévő lakóhelyüktől nagy távolságra vándorolni, és akárhol telepedtek meg az Egyesült Államok földjén, rövid idő alatt virágzó gazdaság és kultúra keletkezett a kezük nyomán. 39 éves volt Smith, amikor a felbőszült tömeg agyonverte, meghalt, de az egyház tovább élt. Ma 7 millió tagja van, és egyre több országban kezdik el a missziójukat. Miről szól a Mormon könyve, a Mormon Biblia? Arról, hogy Izraelnek egy elveszett törzse, a nefiták, hogyan hajóztak át a Szentföldről Amerika földjére, és hogyan nőttek ott nagy néppé. Idézem, a Mormon könyve az első amerikai telepesek több ezer éves vallásos történetét tartalmazza. Ezzel kell kiegészíteni Istennek a Szentírásban kapott kijelentését, hogy megkapjuk a teljes evangéliumot, vagy ahogy másként nevezik, a helyreállított evangéliumot. Amerika egyébként a kiválasztott föld, amelyen Isten a mormonok által valósítja meg a tökéletes szabadságot. Amerika a bűntelenség földje is, aki oda belép és mormon hitre tér, bűntelenné válik. Bűntelenné válni nem olyan nehéz, hiszen az embernek nincs eredendő bűne az ő tanításuk szerint, csak cselekedeti bűnei vannak, és teljesen szabadon dönti el, hogy a jót vagy a rosszat akarja-e az életében. A mormonok erényeiről nagy tisztelettel meg kell említeni, hogy igen szorgalmas, dolgos, józan, takarékos emberek, éppen ezért akárhol vannak, mindenütt nagy gazdagságra tesznek szert, és csak ugyan történetük során a sivatagból is paradicsomot varázsoltak, szorgos munkájukkal akárhol voltak. Jövedelmük tizedét következetesen az egyház javaira adják le, rendkívül türelmesek a más felfogású emberekkel iránt, és nagyon finom szociális érzékenység alakult ki bennük. A szociális egyenlőtlenségeket, igazságtalanságokat nem szeretik, a maguk körén belül nem tűrik, a segítő készség jellemzi őket. Miért nem tudunk mégsem lelki közösséget vállalni velük? Ezt szeretném még néhány pontban elmondani, mert alig, ha nem erre szükségünk lesz a közeljövőben. Először azért, hogy mert világosan látnunk kell, mire épül a hitük. Hadd idézzem, a Jézus Krisztus mai szentjei egyháza a Joseph Smith által kapott kinyilatkoztatásokon, az általa tanított szent igazságokon és az általa helyreállított papság hatalmán alapszik. Hol van itt szó Jézus Krisztusról? Márpedig, ha valakinek a hite és egy közösség, egy egyház nem az élő Krisztusra, az Isten egyszülött fiára, nem az ő kereszt halálának és feltámadásának a tényére, az ő váltság művére épül, akkor azzal mi minden tiszteletünk és szeretetünk mellett sem tudunk közösséget vállalni. Ahol egy ember áll a középpontban, és az általa kapott kinyilatkoztatások, stb. Lesz az alapja egy egyháznak, ott még akkor sem Jézus áll a középpontban, és nem ő a fundamentum, ha ilyen az elnevezése az egyháznak, hogy Jézus Krisztus mai szentjeinek az egyháza. Másodszor, honnan vette a kijelentést és a felhatalmazást az, akinek a kinyilatkoztatásain stb. Fölépül egy egyház? Egy halottól. Mert Smith mindig Morónia hivatkozik, és a rajta keresztül kapott kijelentésekre. Morónia az 5. században élt. 421-ben rejtette el az aranylemezeket. Smith a 19. században kapta rajta keresztül a kijelentést. Tiszta spiritizmus. Egy halotton keresztül kap valaki kijelentést, és arra épül föl egy eszmerendszer. És lehet ez nagyon mutatós, humánus, hasznos, stb. De a Szentírás nagyon keményen tiltja azt, hogy mi a halottainkkal bármi módon kapcsolatot keressünk, és tőlük akarjunk megtudni valami olyat, amit Isten az ő igéjében nem jelentett ki nekünk. Ez lehetséges, de csak démoni segítség igénybevételével. És ennek mindig súlyos következménye van, erről megint részletesen ír a Szentírás, de ezt most nem tudom idő hiány itt részletesen előtárni. Egyébként a Mormon Egyháznak egy nem teológus, világi ismerője, alapos ismerője írja azt, hogy ez a vallás tipikusan amerikai vallás. Smith írásai magukba foglalnak népi hiedelmeket, okkult képzelgéseket, szabadkőműves ritusokat, és legfőképpen az akkori amerikai ember szívevágyát, gazdagságot és szabadságot minden polgárnak ebben az óriási országban. Tehát az első, ami megakadályozza, hogy mi lelki közösségbe kerüljünk, hogy nem Jézus Krisztus a középpont, hanem egy ember látomásai, kijelentései és annak a papságnak a hatalma, amit ő látomásban a neki megjelent keresztelő Jánostól kapott. A másik az, hogy a kijelentés forrás spiritista, fertőzött, és mi azt mondjuk a Szentírás alapján, ezért nem lehet Istentől eredő. A harmadik az, hogy ezeket a bizonyos aranylemezeket, amik fontos dokumentumok lennének, nem lehet megnézni. Ezeket Smith visszaadta a Moroninak, aki elrejtette azokat, és mivel sokan követelték, hogy lássuk már, van-e ilyen egyáltalán, egyszer megláthatta Smithnek 3 barátja, egy másik alkalommal 8 barátja, a 3 tanú és a 8 tanú nyilatkozata fontos dokumentum lett ezen az egyházon belül, de egyébként nem lehet megtekinteni őket. A negyedik, ami szintén zavaró, azok a történetietlen állítások az ősi amerikai telepesek állítólagos szentföldi eredetéről. És ötödiknek azt említeném, amit szintén idézetként olvasok, Mormon könyve és a Szent Biblia kéz a kézben haladnak, mert mindkettő arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója. Hát az előbb azt olvastuk, hogy a Mormon könyve az első amerikai telepesek több ezer éves vallásos történetét írja le. Ezek szerint nem azt, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója. A Szentírás arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója. De a Szentírás nem óhajt kéz a kézben járni semmilyen emberi írásművel. Nincs szüksége rá. Ezért nagyon fontos az, hogy sola scriptura. nagyon gyakorlati és nagyon modern következményei vannak annak, ha valaki ezt elveti, vagy csak részlegesen fogadja el, vagy rááll, mint fundamentumra. Nem véletlenül ilyen kemény Pál apostol a Galatákhoz írt levélben. Nem ez a keménység jellemző rá. Ilyeneket ír ő mellesleg ugyanebben a levélben is, hogy gyermekeim, akiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Tesszalonikában azt írja, hogy mint a dajka dajkálgatja a csecsemőt, úgy pátyolgattunk titeket, hogy a hitetek megmaradjon és növekedjék. Ez Pál apostol. És itt az ember elképped, hogy miket ír. Azt mondja, hogy csodálkozom, hogy ilyen hamar más evangéliumra hajlottatok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják feldíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, átkozott legyen. Félelmes keménység. És utána megindokolja, hogy miért ilyen kemény, mert amit én hirdettem nektek, azt nem embertől vettem, és nem úgy tanítottak rá, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Amit Pál a galáciai gyülekezetekben először hirdetett, az Istentől származó, életet támasztó ige volt. Annak a nyomán ott sok pogány keresztjénné lett, sok hitetlen hívővé, sok elkölstelen ember szenté. Annak ereje volt. És erre Pál azt mondja, hogy ha akár ki jönne ezek után, és mást hirdet nektek, vagy ha én, Pál, megzavarodnék, és legközelebb mást hirdetnék, ne higgyétek. Azt higgyétek, amiről egyszer mindnyájan meggyőződtünk, hogy Istentől való, amiből új élet sarjadt, és abban maradjatok meg. És még ha mennyből való angyal jönne is, ha látomásban, vagy akárhogyan, valaki különleges új kijelentést hallana, legyen átkozott. Félelmes keménység. De félelmes idők voltak azok, épp úgy, mint ezek az utolsó idők. És egyre nagyobb a szellemi zűrzavar, és aki nem áll szilárd talajon, két lábbal, például ezen a kősziklán, hogy csak a Szentírás, de az mindenestől Isten kijelentése, az úgy jár, mint ahogy az előbb idézett utolsó levelében az apostol írja, kérlek azért téged, fiam Timóteus, a Krisztus Jézus előtt, hogy hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Isten őrizzen meg mindnyájunkat ettől, hogy értelmes, művelt, talán vallásos ember létünkre mesékhez forduljunk oda, és az Isten igazságától csak azért, mert az egészen más mindig, mint amit mi szeretnénk vagy kívánnánk, de ami egyedül mentheti meg az életünket, elfordítsuk a fülünket. Ezért nagyon időszerű a reformációnak ez a hitvallása ma is, hogy sola scriptura. És mit jelent ez személyesen a mi számunkra, a gyakorlatban, ha komolyan vesszük? Azt, hogyha a Szentírást Isten kijelentésének tekintjük, akkor azt úgy olvassuk, és úgy vegyük komolyan. Akkor a Bibliával nem lehet viccelődni. Akkor a Biblia nem az egyetemes emberi kultúrkincs egyik gyöngyszeme, egyáltalán nem, hanem kijelentés. Az élet könyve minőségileg más kategória. Nincs a könyvészetben olyan csoport, ahova be lehetne sorolni. Egészen egyedül áll. A tartalmával is. Nincs még egy könyv, amelyikben ilyen mondatok lennének, hogy szeresd az ellenségedet. Hogy tégy jót azzal, aki neked ártott. És nincs még egy könyv, amelyik azt állítaná, hogy az ember önmagától semmi jóra nem képes, de ha engedi, hogy Isten új élettel ajándékozza meg, bármire képes lesz, amire Isten képessé teszi. Különösen az első fele ennek a mondatnak nem szerepel a vallásokban sem. Isten igéje tartalmilag is egészen egyedülálló. De abban is, hogy megújíthatja a mi életünket. Isten igéje nekünk ez a könyv. mikor történt meg utoljára, hogy attól kezdve, hogy ebből a könyvből megértettél valamit, másként folytattad az életedet? Mit veszel elő legelőször reggelente? Mi a legfontosabb? Az első cigaretta? Föltenni a feketét a gázra? Vagy átfutni az újságot? Vagy az élő Isten személyesen hozzánk szóló szavára figyelni? Hol helyezkedik el a Biblia a mi értékrendünkben? A lakásából nem dobja ki senki közülünk talán, akik itt vagyunk. De csak ugyanaz Isten igéje az? Az, amitől függ az életünk és az örök életünk? Amin keresztül engedjük, hogy ő tanácsoljon, vezessen, megvigasztaljon, összetörjön, felemeljen bennünket? És történik ez folyamatosan? Ha valaki vallja, hogy egyedül a Szentírás Isten kijelentése, akkor azt halálosan komolyan veszi. És ha valamit megítél az életünkben Isten az ő igéjén keresztül, azt kidobjuk. Ha valamit tilt, azt abba hagyjuk. Ha valamit megparancsol, azt elkezdjük. Akkor is, ha addig sose csináltuk. Engedjük, hogy dolgozzon bennünk. Engedjük-e vajon? Persze mindez lehetetlen Isten szent lelke nélkül. Nincs ember, aki olyan okos lenne, hogy magától fölfogja az Isten gondolatait. És nincs ember, aki képes lenne teljesíteni az Isten akaratát. Egyedül a Szentlélek tudja nekünk világossá tenni, megmagyarázni az igét. És egyedül Isten lelke tesz képessé arra, hogy örömmel engedelmeskedjünk neki. Ebben az összefüggésben is sorsdöntő Jézusnak ez a néhány szava: szükséges újonnan születnetek. Aki Isten uralma alá rendeli az életét, aki Isten szent lelke előtt kitárja egészen a maga belső világát, az egyszerre érteni kezdi az igét, az tud engedelmeskedni neki, annak öröm lesz az engedelmeskedés, az az Isten világosságában jár. Egyedül a Szentírás, ez nem tantétel, testvérek. Erre az igazságra egy új élet épülhet föl. Kérdés, hogy el tudjuk-e mondani a magunk hitvallásaként: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Azért, amit nem látok szemmel, béveszem szavadra hitemmel. Adjon Isten ilyen hitet nekünk, hogy az ő igéje szerint reformált életünk legyen. Kérünk, Urunk, te magad győzd meg minket arról, hogy micsoda az igazság. Olyan sokszor mellé fogtunk már, olyan sokszor nem csak hallunk, hanem mondunk is féligazságokat. A legnagyobb jó szándékkal is tévedünk. Olyan homályos a mi látásunk. Segíts minket a te világosságodban járni. Magasztalunk azért, hogy te magad állítod, hogy a te igéd az világosság.